Que no estés fiera. Lukács evangéliumát olvassuk most vasárnapról vasárnapra, és Jézus úton van, Jeruzsálem felé halad. Ezen az úton vannak találkozások, vannak látogatások, és most egy beszélgetésbe a tanítványaival, a szűk körrel való belső találkozásnak az élményébe kapunk betekintést. Márta és Mária, illetve Lázárnak a házának az elhagyása után Jézus elindul a tanítványaival. Többször halljuk, többször találunk a Szentírásban utalást, hogy Jézus elvonul és imádkozik. Azok az apostolok, akik Jézus körül voltak, nyilvánvalóan, hogy kíváncsi emberek voltak ők is. Kíváncsiak voltak arra, hogy tulajdonképpen ki is ez a Jézus. Valami megérintette őket, megszólította, valamiért nagyon vonzó volt Jézus, és a hívására útnak indultak. De az az útnak indulás, az nem jelentette azt, hogy ők Jézust ismerik. Jézust folyamatosan hámozták ki, az ő személyiségét, hogy ki lehet ez a Jézus. Ki lehet az a Jézus, aki olyan vonzóan tud beszélni. De azt mondják az emberek, hogy ez úgy beszél, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók. Vagy ki lehet az, aki olyan frappáns választ tudott adni Mártának és Máriának. Ki lehet az, aki csodát tesz? Ugye a nagy kérdés igazából az volt, hogy honnan veszi az erőt? Mi az a forrás, mi az, ahonnan kiindul az ő élete, ahonnan meríti mindezt? Azt mondhatjuk, hogy a tanítványok számára az a forma, az az imádság, amit Jézus imádkozott, ahogyan imádkozott, az vonzó volt. És itt ezen a ponton értik meg, hogy Jézusnak a tulajdonképpeni nagy titka az az Atyával való kapcsolata. Az a kapcsolat, ami őt igazán meghatározza, ami őt előre viszi, ami tulajdonképpen mint embert táplálja itt a Földön. És ezért merül fel a kérdés, ezért fordulnak oda, hogy Jézus, szeretnénk hozzád hasonló lenni. Szeretnénk abból az emberségből, abból a viselkedésből meríteni, amilyen te vagy. És látjuk, hogy a te forrásod, ahonnan a te életed, a te cselekedeteid, a te viselkedésed fakad, az nem más, mint az imádság. A tanítványok, azok nem voltak vallástalan emberek. Megmerem kockáztatni, hogy sokunktól több zsoltárt tudtak fejből, amit rendszeresen imádkoztak. Nem az ima szövegre voltak kíváncsiak, hanem arra, hogy hogyan és kihez imádkozik Jézus. Ami a kulcsot megadja, és amivel Jézus elindítja tulajdonképpen az imádságnak ezt az új formáját, az maga a megszólítás. Mi egy más fordítást használva úgy kezdjük, hogy mi atyánk. Jézus egyszerűen atyánknak szólítja. Nem valakinek az atya, nem egy távoli valóság, nem hogy valakikhez tartozik, hanem a mi atyánk. És ebbe a mibe, a nagy közösségbe az én atyám. Az az Isten, akihez imádkozom, az az Isten, akivel kapcsolatom van, az nem egy hatalmaskodó despota úr, aki egy nagyon távoli valóságban ül egy titokzatos trónon, és valamilyen nagy füst, meg nem tudom mi veszi őt körül, hanem egy atya. Ennek a fejlődését látjuk, hogy tulajdonképpen hogyan fejlődik ki az emberben az, hogy az Istent atyának tudja hívni. Ábrahám már maga érzi az Ószövetségi olvasmányban, amit hallottunk, hogy ez az Isten, ez mégsem lehet olyan kegyetlen valaki. Mégiscsak szót lehet ezzel az Istennel érteni, amikor tulajdonképpen elkezd üzletelni az Istennel, hogy Uram, hogyha csak 50 igaz van, vagy 45, vagy 40, vagy 30, és azt mondja az Úr, ha lesz igaz, akkor megkönnyörülök a városon. Ábrahám is megsejt már valamit, ami Jézus Krisztusban lesz nyilvánvalóvá. Az Isten nem elpusztítani akarja az embert. Az Úrnak nem az a szándéka, hogy az ember elpusztuljon. Hát akkor miért teremtette volna az embert? Az Úrnak az a szándéka, hogy találkozzon az emberrel. Atya és fiú kapcsolatról beszél Jézus. A legközvetlenebb kapcsolat. A legközvetlenebb kapcsolat, ami kialakul emberek között. A szülőnek a kapcsolata a gyermekkel. Elválaszthatatlan, bármi történik, bárhogyan megsérül, bármit is mondanak az emberek, a szívük mélyén minden szülő ragaszkodik a gyermekéhez, és minden gyermek ragaszkodik a szüleihez. Történhetnek tragédiák, sérülhet a kapcsolat, de nem az alapkapcsolatot szokták átkozni vagy szidni, hanem azt, ami elrontotta ezt a kapcsolatot. És az Isten ezt akarja nekünk újra adni, tisztán megmutatni számunkra, hogy ő ilyen formában akar felénk fordulni. El akar minket juttatni abból, hogy a megfelelési kényszerünkből, ami az ősbűnnek a következménye bennünk, hogy meg akarunk felelni az Istennek, belehelyezkedjünk abba a tervezésbe, abba a meghívásba, amire megszólított bennünket. És ez tulajdonképpen átalakítja az emberi kapcsolatainkat, és átalakítja az egész világhoz való hozzáállásunkat. Hogy az az Isten, aki engem megteremtett, ő mint atyám gondoskodik rólam. És amit imádkozunk a mi atyánkban, azok a kérések, amik elhangzanak, azok mind arra hívnak meg bennünket, hogy a helyes emberi kapcsolatunkat úgy tudjuk igazán teljessé tenni, hogyha rendbe tesszük az atyával való kapcsolatot. A testvérek közötti kapcsolat akkor válik teljessé, hogyha az atyával dinamikus és rendezett a kapcsolatunk. Az, amikor azt imádkozzuk, hogy szenteltessék meg a te neved, és jöjjön el a te országod, akkor nem arról beszélünk, hogy az Isten valamit el akar venni, vagy ki akar minket emelni ebből a világból, hanem azt akarja, hogy a vele való megszentelődésünk az hatással legyen arra a világra, amiben élünk. A vele való kapcsolatunk az jelenjen meg azokban a kapcsolatokban, amiket napról napra megélünk. Hogy ne két külön valóság legyen az Istennel való kapcsolatunk, és a világgal és az emberekkel való kapcsolatunk. Ha két külön valóság, akkor valami nem működik az életünkben. Akkor valami nincs a helyén, mert hogy ennek az atyai és fiúi kapcsolatnak, amiben benne vagyunk, meghatározóvá kell válni abban a hétköznapi életben, amiben élünk. És hogyan tud ez megjelenni? Úgyhogy engedjük, hogy belehelyezkedjünk Istennek a tervébe. Beleolvadni abba a tervbe, amit ő szeretne, amire ő hív meg bennünket. Mindent meg akar adni az embernek, ami a boldogságához kell. Viszont az emberségünk az újra és újra sérül. Újra és újra sérüléseket, sebeket szerzünk, amik hozzánk tartoznak. És éppen ezért tartozik a mi atyánkhoz az abszolút emberi kérése, hogy legyen meg a mindennapi kenyerünk. A másik emberrel való kapcsolatunk legyen meg, és tudjunk megbocsátani. Mert hogy ez mind-mind része az életünknek. És hogyha beleállunk ebbe a dinamizmusba, akkor megtapasztaljuk Istennek a közelségét. Nem azt tapasztaljuk meg feltétlenül, hogy Isten minden kérésünket meghallgatja. Az Istennel nem lehet üzletet kötni. Nem lehet kipréselni, vagy kisajtolni belőle, hogy hát ha majd többet imádkozok valamiért, akkor majd megadja az Isten. Vagy hogyha még egy kicsit böjtölök, még egy kicsi böjtölést hozzáteszek, hát akkor majd biztosan sikerül. Hát akkor mi az imának a célja? Akkor miért imádkozunk? Azért imádkozunk, hogy megismerjük Istennek a tervét. Biztosan sokan hallottatok Nemesödön atyáról, egy jezsuita atya volt, hosszú-hosszú éveket töltött Japánba, és egy óriási nagy lelki formáció ment keresztül, amit tulajdonképpen az élete hozott neki. Ezt írja Nemesödön atya az egyik visszaemlékezésébe. Uram, hát én a te kedvedért lettem szerzetes meg pap. Én nekem annyi jó ötletem van, hogy mi jót lehetne itt tenni, te meg semmit sem csinálsz meg. Mindig imádkozom, legyen így, Uram. Hát nem lesz úgy. Akkor Istenem, legyen amúgy. Olyan jól kigondoltam. Úgy se lett. Ezt írja ezután. Egészen zavarodott voltam. Hány jó ötletemet utasítod még el, Uram? Most mi nem tetszik ezekben? Azt mondja, hogy azt hiszem, talán másképpen kellene imádkoznom. Ezt követően a következőt gyakorolta. Kétségkívül ebben valami jónak kell lennie, mert az Úr is benne van. Ezt követően ezt kérte. Uram, mondd meg nekem erről a helyzetről, hogy mi a jó benne. Ebben egy picit látom, ebben jócskán látom, ebben meg egyáltalán nem látom, hogy van valami jó. Uram, légy szíves, mutasd meg nekem, hogy ebben most mi a jó. Azt mondja, hogy amióta ezt kértem Istentől, hogy mutassa meg, hogy valamiben mi a jó, valami válasza mindig született. Arra vagyunk meghívva, arra vagyunk megszólítva, hogy bátran forduljunk az Isten felé. És hát a hozzáfordulásunk, ez ne egy ilyen segélyszervezeti akció legyen, hanem egy kapcsolatnak a kialakítása. Hogy ebben a kapcsolatban, amiben benne élünk közösen az Isten és én, amire ő hívott meg engem, ebben a kapcsolatban fölismerjem azt, hogy hová akar helyezni engem az Isten. Hogy azok a helyzetek, amik vannak az életemben, azokról tudjam, hogy bármi is történik, bármilyen nehéznek vagy kilátástalannak tűnik, ebben a helyzetben itt van velem az Isten, és nem vagyok egyedül, és nem tudom, hogy miért vagyok itt, de nem vagyok egyedül ebben a helyzetben, és ezen körülmények között sem. Az egyik tanáromnak, professzoromnak volt egy nagyon kedves mondata, az ő életében talán semmi sem úgy sikerült, ahogyan tervezte. És amikor egyszer meghívtuk egy születésnapra, ezt a történetet már többeknek meséltem, meghívtuk a 70. születésnapjára, akkor lett professzor emeritus nálunk az egyetemen, és akkor ő maga mondta, hogy az életében voltak olyan álmok, amik soha nem váltak valóra. És sorolta a történeteket. Jugoszláviában született, magyar sem volt, horvát sem volt, ide sem, oda sem nagyon kellett, kitették az egyetemről, és hát sorolta végig a történeteit. Viszont azt mondja, vannak olyan valóságok az életében, amiket soha meg nem álmodott. Ezek a valóságok azok, ahol megtapasztaljuk azt, hogy a mi Istenünk atyaként bánik velünk. Olyan atyaként, aki tudja, hogy szükségünk van rá. Olyan atyaként, aki boldogságra teremtett bennünket. Merjünk nagyvonalúak, merjünk nyitottak lenni az Isten felé, hogy felismerve az ő jelenlétét, felismerve az ő tervét az életünkbe, legyünk az ő munkatársa, hogy atyaként vezessen végig azon az úton, amelyre meghívott bennünket. Amen.